Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben, és ezúttal egy különleges könyvről lesz szó. Ez a kötet egyrészt olyan információkat tartalmaz a Donni katasztrófáról, amelyekről valószínűleg így nem olvashattak más kiadványokban, naplókban. Másrészt pedig olyan könyvez, ami még nincs az olvasók kezében, ugyanis közösségi finanszírozásból jelenik meg ősszel, és már is nagyon sokan érdeklődnek iránta. A téma ugyanis számos magyar családban szóba került, és fennmaradt a családi történetek között, ahol a nagypapa vagy dédnagypapa hazatérhetett a háborúból. Olá Andrea interjúja.
Néma hadsereg, Wagner Levente, mérnök hadnagy, Donni naplója. Ez a kötet kézzelfogható közelségbe hozza a 82 évvel ezelőtti történéseket, és segít megérteni azokat. Wagner Levente mindenben megtalálta a szépet, ami felettetni tudta a borzalmakat. A hazúról kapott 1 kg-os csomagban, a cári időket idéző ortodox templomokban, a benszülöttek apró kedvességeiben, a táj szépségeiben vagy a korabeli szovjet technika újításaiban. Sose hagyta el magát, még ott kinn is tanult. Naplót vezetett és fényképezett, mint egy haditudósító. A naplóban leírtak főbb adatai, 5390 megtett kilométer, ebből körülbelül 350 kilométer gyalogosan, 76 helység, az 5 hónap és 2 nap alatt számos életveszélyes helyzet, a leghidegebb napon pedig -42°C alá süllyedt a hőmérséklet. A kötetet a fotókkal és az eredeti napló szövegével Rózsahegyi Barnabás állította össze, vele beszélgetünk most.
Wagner Levente a nagypapám, az ő Donni naplóját szeretném kiadni. Ő úgy került a családunkba, hogy édesanyámnak az édesapja elhunyt, és ő levirátus lévén, tehát sógorházasság lévén, akkor hát így megbeszélték egymás között, hogyha valakivel valami baj történik a háborúban, akkor a másik fog az ő családjáról gondoskodni, és nagypapa egy sebesült katona mentése közben veszíti el az életét, és így tulajdonképpen nagymama a 2 lánygyermekével marad egyedül, és Levente bácsi, amikor az ő felesége 1952-ben rákba meghal, akkor veszi el nagymamát, és így gondoskodik édesanyámról és keresztanyámról és az ő távoli családjáról.
Ő mesélt ezekről a történetekről? Vagy pedig egyszerűen, amikor meghalt, akkor megtaláltátok az ő dokumentumait? Egyáltalán hogy kezdtél el ezzel foglalkozni?
1977-ben halt meg, akkor én 5 éves voltam. Természetesen van nekem is személyes emlékem vele kapcsolatosan. Ő szüleimnek mesélt, és tulajdonképpen hát édesanyám mesélt a naplónak a létezéséről, tehát effektíve tudtuk, hogy van egy ilyen napló, meg a képekről is mesélt. Valószínű, hogy ők talán dia vetítés során nem ilyen jó minőségben láthatták a képeket, de ennél tovább nagyon nem ment a kommunikáció, mert mindig sírás lett a vége. Nagyon sok érzelmi görcs szabadult föl, és akkor egy pár dolgot mesél, de semmi konkrétumot, tehát nem nagyon tudtuk. Amikor ő meghalt, akkor került ez így hozzám.
Beszélhetünk arról, hogy mi olyan van ebben a könyvben, ami teljesen új lesz, vagy teljesen új fénybe kerül miatta, amit tudhatnak. Generációk nőnek föl lassan úgy, hogy ezeket a történeteket, ugye katonatörténeteket hallhatták a nagyszülőktől, vagy hát a családi legendáriumban, de hogy mit tud ez a könyv, amit semmilyen kiadvány nem tudott.
Én amikor olvastam a naplót, és először a kezembe került, akkor szinte nem is tudtam letenni, annyira lebilincselő volt, és nagyon sok történelmi tudást, vagy félreértést, vagy szürke, vagy fehér foltot tudott a helyére tenni. Azzal kezdeném, hogy 1972-ig a Donni szó, vagy a Donni csata kiejtése is börtönbüntetéssel járt. Tehát ezek az emberek, akik az életüket kockáztatva 1942-ben még ünnepélyes keretek között búcsúztatják el őket, amikor hazajönnek, már aki hazajön, a határon különböző titoktartási papírokat iratnak velük alá. Tehát azt a traumát, amit ők ott átéltek, 30 évig nagyon nem is tudták senkivel megbeszélni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan család lehet, a milyenkéhez hasonlóan, akiknek egy csomó kérdésük lett volna. de nem nagyon tudták föltenni, vagy egész egyszerűen, ha fel is tették, nem kaptak rá választ. Tehát én azt gondolom, hogy ez a napló, ez mindenféleképpen nekik annyiban lesz új, hogy megismerhetik azokat a helységeket, megismerhetik azokat a körülményeket, azokon a történeteken keresztül, amiken esetleg az ő felmenőik is átmentek, vagy járhatnak gondolatban, vagy a képek segítségével azokon a tájakon, ahol az ő nagypapája vagy édesapja járt. Aztán remélem, hogy a történészek számára is fogunk tudni újat mutatni és mondani ezzel a naplóval, mert olyan dokumentumokat tudtunk kikutatni, és a naplóval összevetni, ami eddig még sehol nem fordult elő, és semmilyen történelmi vagy levéltári kutatásom során én nem találkoztam. Ilyen, hogyha egyet meg kell említenem, az ő könyvének az elején kézzel rajzolt földkunyhó. A földkunyhónak már az elnevezését sem tudtuk, mert ez a naplóban nincsen így leírva, ez csak egy levéltári kutatás során egy parancsnak az átolvasása és részletes elemzése során találtuk meg, és találtam meg, hogy ez a földkunyhó, amiről ő neki fényképfelvétele van. Tehát így tulajdonképpen a naplóban leírtak a fénykép és a parancs, az rámutat arra a dokumentumra, ami így utólag megmosolyogtató, hogyha az emberek megnézik ezt a kis földbe vájt épületet, de hogyha belegondolunk abba, hogy milyen körülmények között és milyen viszontagságos helyzetbe építették ezek az emberek, akkor én azt gondolom, hogy megsüvegelendő.
Abban emberek voltak.
Így
tehát
van.
Nem is csak, hogy ahogyan építették, hanem hogy oda be kellett kucorogniuk.
Így van, tehát ezek az útkarban tartó munkásoknak a szállás helyei voltak, ahol tulajdonképpen Ostrogorszktól északra pontosan meg tudjuk határozni a helyet, tehát az a csodálatos, hogy nagyon sok olyan képünk van, ahol nem csak maga a színes fénykép van jelen, hanem pontosan tudjuk, hogy mikor készült, hol készült, és elég soknál, hogy mit ábrázol is, hogy mi van a képeken.
Ugye a könyv úgy is kezdődik, hogy mint egy haditudósító úgy követi végig ezt az út, ezt a fél évet úgy írja meg Wagner Levente, minden kihívásával együtt, és azzal együtt, ahogy ő meglátta mindenben a szépet, és azzal együtt is, hogy tulajdonképpen elképesztő körülmények között kellett túlélniük, erről is beszélünk majd, de arról tudsz, hogy honnan van benne ez a véna? Miért dokumentálta ezt az utat? Miért fotózott? Hogy miért volt ez neki fontos? És én azt éreztem, hogy amikor ő fényképezhetett, akkor olyan volt, hogy igen, ez velem történik, de egy kicsit tudok távolságot tartani, és ez valószínűleg a túléléshez is egy eszköz volt.
Igen, abszolút, én is így gondolom, hogy ő egyszerre volt részese is az eseményeknek, és egyszerre tudta magát attól függetleníteni is. Tehát egy kicsit kint is volt, és bent is volt, és talán ez a naplónak az írása, és ezeknek az emlékeknek a dokumentálása segített neki a traumáknak a feldolgozásában. Tehát mint egy kiírta magából a naplón keresztül, és a napló miatt azokat a traumákat, amik kibeszélhetetlenek, vagy amit nagyon sok ember azt gondolja, hogy az a megoldás, hogy valamiről nem beszélünk. És akkor megbetegíti saját magát, megbetegíti a környezetét, pedig nagyon sok ember igazolja azt, hogy felnőtt korban is milyen hasznos egy naplónak a vezetése, mennyire tudatossá, mennyire célirányossá tudja tenni az embernek a mindennapjait. Ez a napló, amit ő írt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ő gyorsírással jegyzetelt le mindent, hiszen nem lett volna neki se papírja, se ideje ezeket elkészíteni, hanem ő a Lónyay utcai gimnáziumba érettségizik, és ott még tanítottak neki gyorsírást. Több nyelven beszélt, tehát ő az első világháborút is azért tudta túlélni, mert négy nyelven beszélt, a magyarral együtt ötöt, és szakmája szerint pedig mérnök volt, amit nagyon-nagyon szeretett, tehát két munkahelye volt, a fővárosnál volt, a kettes ügyosztályon dolgozott, majd utána a Föhm-tervbe volt útépítő mérnök, nevéhez elég sok úttervezés, híd tervezésben való közreműködés és kivitelezés volt, tehát ő alapvetően nagyon szerette a szakmáját. Ő nagyon szeretett fényképezni, tehát az első világháborúban még nem csinált, vagy nem maradtak fent fényképek, de amatőr fotós volt, tehát hihetetlenül nagy tudással rendelkezett. Egy Leica, egy nagyon egyszerű kis Leica gépet vitt magával, és diapozitívra fényképezett, amik lehetővé tették azt, hogy ezek nagyon jó minőségben közreadható képek lettek. Tényleg nagyon nagy szerencse, hogy ezek a képek ezek így megmaradtak, és ezeket így mindenféleképpen szeretnénk közreadni, hogy mások is esetleg valamilyen ismerősükre vagy rokonukra hátha rábukkannak, és valóban ez egy történészek által is sokat kutatott téma, ez a megszálló, úgymond a megszálló magyar második hadsereg és a civil lakosságnak a kapcsolata. És ugye nem csak ez a neuralgikus pont itt, hanem a zsidó munkaszolgálatosok és a katonáknak a kapcsolata, ami szintén egy külön beszélgetést is megérne, hogy hogyan éltek ott a munkaszolgálatosok, akik a katonaságtól csak egy sapkát és egy bakancsot kaptak, és civil ruhába, polgári ruhába voltak jelen. El lehet képzelni, hogy valaki, aki több hónapon keresztül ugyanabban a ruhában kemény fizikai munkát végez, hogy az 2-3 hónap után mennyire lerongyolódik, nem beszélve arról, hogy hát ott azért mínusz 25 fokok voltak. És amikor a zsidó munkaszolgálatosok írnak haza a hátországba, és az itthoni hitközség és a hozzátartozók gyűjtést rendeznek, és összejön 9 vagonnyi ruha, amit kiküldenek a frontra a hozzátartozóiknak, akik ezt soha nem kapták meg. Tehát már csak ez az egy dolognak a kutatása is, vagy a pontos felmérése, hogy mi történt azzal a 9 vagonnyi ruhával, hogy a partizánok robbantották föl, hogy megsemmisítették, hogy veszett annak nyoma, amikor kint az életeket mentett. Tehát a civil lakosság és a katonaságnak a kegyetlenkedéseiről nagyon sok történet van, és nagyon sokat lehet ezt kutatni, és sajnos nagyon sok igaz tény és dokumentum maradt fönt, de sajnos minden háború esetén el lehet mondani itthon, amikor 45-be jöttek a szovjetek, és hát a felszabadítottak a pesti ostromnál, hát nagyon sok idős emberrel, amikor beszéltem, hát ők is elmondták, hogy hogyan kegyetlenkedtek. Tehát pontosan ez a naplónak a talán a legérdekesebb része, hogy tud valaki ember maradni egy olyan embertelen körülményben és embertelen körülmények között, amikor minden megengedett. Tehát a zsidó munkaszolgálatosoknak a vérvesztessége volt a legnagyobb a keleti fronton. Ott átlagot lehet tudni, pontosat nem, mert nagyon kevesen jöttek haza hadifogságból, vagy hadifogságon keresztül tudtak csak hazajönni. A 108/41-es zsidó munkaszázad, akit nagypapa vitt ki, a 220 főből csak 5-en jöttek haza. És abból is 3 fő, az 6 évvel később szibériai lágerek közbeiktatásával. Tehát ami traumán és ami kegyetlenségen keresztül mentek a tisztek, a legénységnek a tagjai, vagy a civilek, akiknél elszállásolva voltak, mert abban is úgy kevesen gondolnak bele, hogy ezek a tisztek úgymond az ellenségnek a házaiba költöznek be. Persze az ellenség azt idézőjelesen kell érteni, mert egy nagyon keveset beszélt helyzet ez, mert a II. Világháborúban a szovjetek 1941 és 44 között egy polgárháborús időszakot is átéltek. Tehát ők nem csak a nácikkal állnak úgymond harcba, hanem belső konfliktusok is és belső feszültségekkel is terhelt időszak volt ez. Itt meg kell említeni, és a napló is beszél róla, a kubáni kozákokról. A doni kozákok, mint kifejezést, azt biztos sokan ismerik, de a kubáni kozákok, hogy kik voltak, hogy mi volt az ő feladatuk, és mit csináltak ők az első világháborúba, arról már sokkal kevesebbet tudunk, Wikipédia oldaluk sincsen. Itt a könyve pedig nagypapa több színes képet hagyott ránk, ami alapján hosszas kutatások után is lokalizálásoknak köszönhetően tudtuk beazonosítani, hogy ők lehetnek azok a német köpenybe, és a németek oldalán harcoló kubáni kozákok, akik a bolsevikok ellen harcoltak. Azt is kevesen tudják, hogy a németek oldalán 1 millióan harcoltak. Ezeknek a döntő többsége a kozákok, akik az első világháborúban a cárnak voltak a testőrei, és a bolsevikok hát pusztították és írtották őket, és amikor megjelenik a német hadsereg, akkor kapva kapnak az alkalman, ugye az ellenségem ellensége a barátom, és akkor beállnak a németek mellé, és tulajdonképpen írtják a saját népüket. De így meg lehetne említeni a trockistákat, a sztálinistákat, a bolsevikokat, szóval itt különböző csoportok voltak. Ezért is volt az, hogy a magyar hadsereg, amikor kint volt a hadszíntéren, akkor hármas halmokat és kettős kereszteket emeltek, és azt mondták, hogy legyetek nekünk oroszok hálásak, hogy visszaadtuk a számotokra a hitet, a szabadságot és a földet. Most ebben nem nagyon szeretnék belemenni, mert nem szeretnék történészként tetszelegni. Azt meghagyom a történészeknek, hogy vívják meg az ő harcukat, hogy akkor ők most megszállók, vagy felszabadítók voltak, vagy honvédőháború volt, vagy mit csináltak. Én csak abból tudok kiindulni, ami a naplóban le van írva, az az utolsó szóig igaz, mert azt számtalan hadtörténeti dokumentummal tudjuk igazolni. Az, hogy ez egy bonyolult és nagyon összetett helyzet, azt szerintem ez a pár mondat is jól bemutatja, hogy itt nem volt egyszerű, hogy ki kivel van, és ki az ellenség, és ki a barát. Aztán persze, amikor a Sztálingrádnál megfordul a hadiszerencse, és a addig offenzívába kényszerült szovjetek ellentámadást indítanak, az is egy nagyon érdekes dolog, a naplóban írva van, és Levente bácsi, vagy ahogy a barátai hívták, Lóci, ő ennek is utána jár, és ezt is leírja, hogy ő szerinte mi volt a hiba. Ír a Jányi Gusztávnak a szórólapjáról, ahol gyávának minősíti a visszavonulókat, amit aztán később Jányi Gusztáv visszavon. Tehát mind-mind olyan izgalmas és olyan sok szerteágazó dokumentumot és magyarázó szöveget tesz hozzá, ami nem csak azoknak érdekes, akik ebbe a korszaknak a nagy tudói, hanem aki érettségire készül, vagy aki a történelemnek ezt a részét szeretné jobban megismerni, azok is nagyon gazdag képi és szöveganyagot kapnak.
Hát is tegyük hozzá, hogy az első pillanattól az utolsóig ott vagyunk vele. Tehát annyira élményszerűen írja meg, és helyenként egészen irodalmi szöveget látunk. Hihetetlen, hogy milyen érzelmeket vált ki az olvasóból, pedig egy mérnökember volt, ugye, aki már túlkorosként elvileg nem kellett volna, hogy bevonuljon. Akkor beszéljünk arról, hogy milyen állomásokról ír itt a könyvben. Tehát, hogy mi lett volna a feladata, és mi történt ez alatt a fél év alatt, csak így nagy vonalakban.
Igen, ő 1942. szeptember 8-án kapja meg azt hiszem a SAS behívóját, és az ő feladata a zsidó munkaszolgálatosokkal az utak járhatóvá tétele, és a honvédség harci fegyvereinek, és tankjainak, és különböző páncélozott járműveinek a fűtött szállásának a biztosítása.
Megépítése.
Egy átépítése, ezek általában valamilyen kolhozistáló, vagy valamiket építettek át, azt utána őket megtervezték. Azt is nagyon precízen leírja és dokumentálja, hogy a németek erre vonatkozóan is utasítást adtak a magyar tiszteknek, hogy ők mit kérnek. Egy tizedes volt vele, építész tizedes, ő volt az ő írnoka, a rajzolója, és ők ketten szakemberek, úgymond, és van neki 450 beosztottja. Ő megtervezi, méretezi, statikailag is ellenőrzi, építőanyagról gondoskodik, mert azt is leírja, hogy szinte tarra vágták az erdőket, tehát olyan mennyiségű erdő pusztítást és rombolást végeznek ott, hogy egész egyszerűen elfogyott a gömbfa, ilyen 600 köbméter, meg írja, hogy 60 kilométerről kell ácskapcsokat, meg mindenféle anyagot, ami ehhez kapcsolódó beszerezni, az is hát a háborúban még itt is nehéz, nem hogy kint. Tehát alapvetően ez volt az ő feladatuk, de ezt nem tudják még. Tehát amikor ő megkapja a behívó parancsot, Alsó-Dabasról indulnak, hát nem is tudom, talán már Lengyelországot is elhagyják, 2 hétig tart az utazás, és ez idő alatt talán az utolsó napnál tudják meg, hogy hova utaznak. Tehát amikor megkapta a behívóját, akkor annyi volt benne, hogy Alsó-Dabason jelentkezzen, és majd akkor megkapja a parancsot. Ő írja is, hogy ő arra gondolt, hogy már 45 évesen egy első világháborús veteránként, aki leszolgált, ott Károly csapat kereszt kitüntetést kap az első világháborúba, ami azért különleges, mert azt 3 hét frontszolgálat után kapták meg. Nagyon kevesen élték túl a 3 hetet, ott általában egy tisztnek a csúnya szóval mondva az élettartama az olyan 10-12 nap volt. Tehát aki 3 hetet leszolgált és túlélte, az megkapta ezt a kitüntetést, ami nagy szám volt. Szóval ő, mint első világháborús veterán úgy gondolta, hogy a Piave-Montellói ütközet után nem kell újabb frontra menni, hát tévedett. Tehát az első rész, az első etap az is nagyon viszontagságos, tehát ne gondolja senki, hogy egy kivonatozás a hadszíntérre az mindenféle eseménytől mentes. Hihetetlen a naplót olvasni és a képeket együtt nézni, szinte egy ilyen filmé alakul át ez a könyv, mert teljes mértékben egyezik a képi leírás a naplónak a szövegével. Tehát ezen mi is csodálkoztunk, amikor feldolgoztuk, és amikor így beazonosítottuk, hogy valószínű, hogy ő a képeket látva egy kicsit úgy aktualizálta, vagy frissítette a naplóban leírtakat. Közölt 120 képből mintegy 80-90% az egy az egybe utalásként a naplóban szerepel. A többi áttételesen, de benne van.
Rózsahegyi Barnabással, a Néma Hadsereg című könyv szerkesztőjével Olá Andrea beszélgetett. A hírek után pedig továbbra is erről a könyvről, azaz Wagner Levente mérnök hadnagy Doni naplójáról lesz szó. Maradjanak velünk!